A mi segítségünk és ünneplésünk, Isten tiszteletünk megáldása az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Imádkozzunk! Mennyei Urunk, áldunk téged azért, hogy itt lehetünk a te házadban, és hogy te lehetsz a központja ennek a mostani ünnepnek is. Köszönjük, Urunk, az Anya Szent Egyházat, amelybe befogadtál minket végtelen kegyelmedből. Köszönjük, hogy a te egyházadat megteremtetted, megformáltad, vigyáztál rá, és gondot viseltél róla, mind mostanáig. Köszönjük, hogy lelki otthonunká tetted a gyülekezetben, a kisebb közösségekben. Köszönjük, hogy tagjai lehetünk mi is. Áldunk téged azokért a szolgáidért, akiknek volt hitük, és volt engedelmességük hozzád újra és újra visszavezetni másokat. Köszönjük azokat az eleinket, akiknek a te igéd volt a legfontosabb, és a te igazságodért a te szolgálatodban bármit vállaltak, és engedelmesek voltak. Kérünk, hogy tégy minket is hozzájuk hasonlóvá. Köszönjük, Urunk, azokat az őseinket, akik lehetővé tették, hogy legyen a kezünkben szentírás. Áldunk téged az ő munkájukért, és a te sok csodádért ebben az ügyben. Köszönjük azokat a szüleinket, nagyszüleinket, hívő testvéreinket, akik a kezünkbe adták a szentírást, akik eszközeid voltak, hogy ide eljussunk. Kérünk, hogy ha még élnek, áld meg őket, és kérünk, hogy folytasd általunk is az ő szolgálatukat. Kérünk, Urunk, hogy ma valóban az az ige hangozzék közöttünk, amely kőszálként megáll, amely a te erődet közvetíti, és kérünk, hogy teremje meg bennünk a gyümölcseit. A te dicsőségedre. Amen. Így helyünkön maradva hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk a Krónikák második könyve 34. fejezetéből. A fejezet válogatott verseit hallgassuk. 8 éves volt Jósiás, amikor uralkodni kezdett, és 31 évig uralkodott Jeruzsálemben. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr, őseinek, Dávidnak az útjain járt, és nem tért el sem jobbra, sem balra. Uralkodása 8. évében, még ifjúkorában kezdte keresni ősének, Dávidnak az Istenét. 12. évében kezdte megtisztítani Júdát és Jeruzsálemet az áldozóhalmoktól, a bálványoszlopoktól, a faragott és öntött bálványszobroktól. Lerombolták az ő jelenlétében a baálok oltárait. A rajtuk álló tömjénező oltárokat darabokra vágatta, a bálványoszlopokat, a faragott és öntött szobrokat összetörette, porrázúzatta, és szétszóratta azoknak a sírján, akik áldoztak nekik. Az oltárokon elégette papjaik csontjait. Így tisztította meg Júdát és Jeruzsálemet, Manassé, Efraim és Simeon városait is, egészen Naftáliig. Uralkodásának 18. évében pedig az ország és a templom megtisztítása során elküldte Sáfánt, Maszéjáhú város parancsnokot, meg Joáh főtanácsost, hogy javítsák ki Istennek, az Úrnak házát. Ezek elmentek Hilkijá főpaphoz, és átadták neki az Isten házába gyűlt pénzt, amelyet összegyűjtöttek az ajtót őrző léviták, az Izraelben megmaradtaktól, továbbá Júdából és Benyáminból, és átadták az úrházánál levő munkások felügyelőinek, azok pedig átadták a munkásoknak, akik az úrházában dolgoztak, hogy állítsák helyre és javítsák ki a templomot. Adtak pénzt az ácsoknak és a kőműveseknek, hogy vásároljanak faragott követ és faanyagot a gerendázathoz, és a helységek beburkolásához, mert Júda királyai hagyták elkorhadni azokat. Az emberek pedig hűségesen végezték a munkát. Amikor kihozták az úrházában összegyűlt pénzt, megtalálta Hilkiá főpap azt a törvénykönyvet, melyet az Úr adott Mózes által. Ekkor megszólalt Hilkiá, és ezt mondta Sáfán kancellárnak. Ezt a törvénykönyvet találtam az úrházában, és odaadta Hilkiá a könyvet Sáfánnak. Sáfán pedig elvitte a könyvet a királyhoz, és jelentést tett a dologról a királynak, ezt mondta. Elvégezték szolgáid mindazt, amit rájuk bíztak. És jelentette Sáfán kancellára királynak azt is, hogy Hilkiá pap egy könyvet adott át neki, és felolvasott belőle Sáfán a királynak. Amikor meghallotta a király a törvény igéit, megszaggatta ruháját, majd ezt a parancsot adta a király Hilkiának és udvari embereinek: menjetek, kérdezzétek meg az urat, hogy mit jelentenek a megtalált könyv igéi rám, meg az Izraelben és Júdában megmaradtakra nézve. Mert az Úr nagy haragja árat ránk azért, hogy elődeink nem tartották meg az Úr igéjét, és nem azt tették, ami ebben a könyvben megvan írva. És olvasom a fejezet végéről a próféta nő válaszát erre a kérdésre. Ezt mondja az Úr: én veszedelmet hozok erre a helyre és lakóira, mindazokat az átkokat, melyek megvannak írva abban a könyvben, melyet felolvastak Júda királyának. Mert elhagytak engem, és más isteneknek tömjéneztek, hogy bosszantsanak engem kezük mindenféle csinálmányaival. Ezért árad ki lángoló haragom erre a helyre, és nem alszik ki. De mondjátok meg Júda királyának, aki azért küldött benneteket, hogy megkérdezzétek az Urat, ezt mondja Izrael istene, az Úr, azokról az igékről, melyeket hallottál: mivel meglágyult a szíved, és megaláztad magad az Isten előtt, mikor meghallottad a kijelentését, mivel megaláztad magad előttem, megszaggattad a ruhádat, és sírtál előttem, azért én is meghallgattalak, így szól az Úr. Őseid mellé foglak tétetni, békességgel kerülsz sírodba, és nem látod meg azt a nagy veszedelmet, melyet erre a helyre és lakóira hozok. Kedves testvérek, 9 év múlva lesz a fél ezredik évfordulója annak a hatalmas történelmi csodának, amelyet reformációnak nevezünk. Reformáció magyarul annyit jelent, mint visszaalakítás, visszaformálás. Jézus Krisztus megformálta az ő egyházát kezdettől fogva, kezdve ott, amikor az első tanítványának azt mondta, hogy gyere és kövess engem, folytatva ott, amikor a tanítványai körében élt, tanította őket, eléjük élte és átadta nekik mindazt, amit az Isten rajta keresztül üzent, folytatva és beteljesítve ezt a formáló munkát, akkor, amikor pünköstkor vettek erőt a tanítványai, az ő szavait idézem, és elmentek először Jeruzsálembe, Júdába, aztán a föld végső határáig bizonyságot tenni az ő nevéről és őt képviselni. Ezért is nevezték őket Krisztus féléknek, azaz keresztjéneknek. Folytatta bennük és rajtuk keresztül Jézus Krisztus az ő formáló, egyház alakító munkáját. De azután ez az egyház, ez a szent kihívott nép deformálódott is. Deformálódott például azzal, ahogyan évszázadok során lassan megbékélt azzal a világgal, amelyben a kezdet kezdetén Jézus akarata szerint világítania kellett, úgy, ahogyan a mécsesnek a sötétségben. Lassan szürke lett a környezetéhez idomult, ahelyett, hogy világított volna. Sokan és sokszor Isten parancsai mellé oda tették az emberi rendeléseket, és sokszor már nem is csak mellé, hanem helyett tanították és kérték számon azokat. Sokaknak eszükbe jutott, hogy az egyházban gyakorolt tisztségekhez, úgy, ahogy a világban is van, társítsanak minél nagyobb fényt, pompát és hatalmat. És az Istennek nem adtak dicsőséget, hanem helyette saját maguk tartottak igényt egyre több dicsőségre. Aztán deformálódott ez az egyház azzal is, amikor egészen eltávolodott sok helyen a gyakorlat attól, hogy aki nekem szolgál, engem kövessen, és akik azt állították magukról, hogy Isten szent szolgái, azok már semmiben nem hasonlítottak az Urukra, Jézus Krisztusra. És ezután a nagy deformáció helyett Isten kegyelmét és hihetetlen jó akaratát jelenti az, hogy adott olyan történelmi korszakot, amikor egyszerre többen is nem csak felismerték ezt a bajt, hanem volt Istentől kapott erejük, világosságuk és hitük ahhoz, hogy annyi mindenben visszaalakítsák, vagyis reformálják az egyházat Krisztus eredeti akaratához. Ezt ünnepeljük, ennek az évfordulója van ma este. De nem csak az 1517-ben történt, vagy az utána elindult történelmi eseményeket ünnepeljük, és nem csak azokat nevezi Isten igéje ilyenfajta reformációnak, hanem minden olyan törekvést, olyan cselekvést, amikor bárki, egy ember, vagy egy csoport, vagy egy egész nép fölismeri, hogy a gyakorlatunk távolodik Isten akaratához, és megfordulunk, és mostantól közeledni akarunk. Volt ilyen reformáció 1517 előtt is, meg azóta is sokszor. Ilyen volt például a puritán megújulási mozgalom, ilyen volt a 20. század közepén Magyarországon az ébredés, de ilyen volt az a jósiási reform is, amelyről a felolvasott igénk szólt. Mi is történt ebben az időben? Krisztus születése előtt 622-ben kezdődik a történetünk. Izrael, az északi ország rész már az asszír fennhatóság alatt van, már onnan fogságra vitték az emberek egy részét, maradt a kisebbik rész Júda, és ebben is egyik gonosz uralkodó követi a másikat. Egyre elhatalmasodik az istentelenség, Jósiás király nagyapja, Manassé és apja, Ámon olyan rendszert alakítanak ki az országban, amely semmiben nem különbözteti meg már az Isten népét a környező pogány népektől. Azt írja az ott uralkodó állapotokról a Szentírás, hogy mélyebbre süllyedt Júda, mint amilyen erkölcsi mélységben azok a kánaáni népek voltak, akiket kiűzött Isten az ő népe elől. Mélyebbre süllyedt. Manassénak, ennek a gonosz királynak a neve annyit jelent, hogy felejtés. Elfelejtette mindazt, amit az ő apja a prófétáktól hallott, és amit Isten iránti szeretetéből, döntéséből igyekezett megvalósítani. Jön a fia Manassé, a neve is azt jelenti, hogy felejtés, és gyökeresen máshogy csinál mindent. Nem hisz többé az egyetlen igaz Istenben, a láthatatlan Istenben, keres olyanokat, amelyek láthatók, amelyekről az akkori kor értelmisége, a pogány papok és környezetük igyekezett levezetni, hogy ezek az istenek nem csak láthatók, hanem valóban használnak is. Itt vannak a termékenységnek különféle istenei, a mezőgazdasági kultúra minden területéhez, az esőtől a termőföldön át, a termésig kapcsolódó istenségek. Itt van ezeknek a jól begyakorolt és kialakított kultusza, annyira egyszerű, a nép is megérti. Miért ne csináljuk a pogány népekkel együtt ugyanazt, amit ők? Nekik sikerük van. Itt vannak körülöttünk ezek a hatalmas birodalmak, úgy látszik, hogy erősek az isteneink. Csak a miénk láthatatlan? Hát ez már nem korszerű. És bevezették ezeknek a bálványoknak a kultuszát. És bevezették velük együtt azt a rengeteg szennyet, mocskot, erőszakot, életellenes borzalmakat, ami ezekkel a kultuszokkal járt. Azt olvassuk a felolvasott szakasszal párhuzamos történetben, a Királyok második könyvében, hogy Jósiás, amikor szembeszállt apjának és nagyapjának ezzel a bálványozásával, akkor nem akármilyen cselekedeteket kellett tennie, le kellett rontatni a férfi paráznák házait, amelyek az úrháza mellett voltak, ahol az asszonyok sátracskákat szőttek a napistennőnek, be kellett hozatni az összes papot Júda és Izrael városaiból, amelyek az áldozó halmokon tevékenykedtek, le kellett rombolni a jeruzsálemi templomban, a Szent Isten templomában felállított bálványt, mert ettől sem riadt már vissza Manassé és Ámón. Aztán tisztátalanná tette a Tófetet a Ben-Hinnom völgyében, ahol fiaikat és lányaikat égették áldozatul a Moloknak, az Isten népének a tagjai. Tehát ez az a helyzet, amelyben Jósiás királynak át kell vennie a hatalmat, mert ő lesz a király. Amikor a trónra kerül, akkor 8 éves gyermek. És amikor lassan felnő és megpróbál belenőni ebbe a hatalmas feladatba, nem is annyira tudja, mint inkább érzi, hogy ő nem folytathatja így. Azt a rövid mondatot olvastuk róla, hogy ősének, Dávidnak az útján igyekezett járni. Kevésbé tudja, inkább talán csak érzi, hogy keresnie kell azt a hatalmas Istent, akiről hallott, akinek mindig maradt még néhány papja, akinek a kedves embere volt az ő őse, és nem volt azóta sem nagyobb király, és megpróbálja ezt az Istent keresni, és az ő útján járni. És amikor serdülő lesz, aztán 16 éves, akkor elhatározza, hogy kiírtja a bálványkultuszt ebből az országból. És keményen fellép, és Isten sikert ad neki ebben a vállalkozásban. Aztán tovább nő, tovább keresi Isten akaratát, és akkor észreveszi Jeruzsálem közepén azt a romos és elhanyagolt épületet, amely Isten temploma, és elhatározza, hogy fel kell újítani. Amikor gyerek Isten tiszteleten a gyermekekkel beszélgettünk erről a történetről, megkérdeztem őket, hogy mit gondoltok, miért támadt ez az ötlete Jósiásnak, hogy újítsa fel a templomot. Azért, mert romos volt, mert egy életveszélyes épületté kezdett válni. Azért, mert szégyen volt Jeruzsálem közepén ez a pókhálós, elhanyagolt, nagy, sötét épület. És mondtak több mindent is a gyerekek. Aztán valaki azt mondta közülük, hogy hát azért, mert szerette Istent. Így van, testvérek, azért, mert szerette Istent. Nem ismerte, talán fele annyira sem, mint mi. Nem volt a kezében az a szentírás, ami nekünk több példányban is megvan. Nem volt lehetősége olyan ige hirdetést hallani, mint amit itt mi hétről hétre hallhatunk. Talán szinte semmiet nem hallhatott. Mégis szerette Istent. Közeledni akart az Istenhez. Ragaszkodott hozzá. Testvérek, nekünk sokszor az a kísértésünk, hogy csupán a magunk jól felfogott érdekében közeledjünk az Istenhez. Többet vagy kevesebbet tudunk már róla, talán régen járunk az ő útján, és ott van bennünk mélyen az a gondolkozás, hogy ő nélküle félelmetes a világ és az élet, ő rajta kívül nincsen biztonság, ő ígér annyi mindent, boldogságot, az életünknek a helyére kerülését, üdvösséget, örök életet is. Hát persze, hogy az nekünk a jó, hogyha vele járunk és őt követjük. De testvérek, lássuk meg ebből a történetből, hogy ez még nagyon kevés. Ez mind igaz, ez mind maga Isten mondja, de akkor lesz teljes, a hozzávaló ragaszkodásunk akkor lesz valódi, hogyha azt szeretetnek is lehet nevezni. Ez a fiatal király, aki 26 éves, éppen annyi, mint egyébként Luther Márton, amikor Wittenbergben az ő tételeit a kapura szögezte. Ez a 26 éves király még nem sokat tud Istenről tárgyszerűen, de már szereti, amennyire csak lehet, és elhatározza, hogy az Isten házát rendbe kell hozni, az Isten tisztelettel együtt, és mindazzal együtt, amit csak tud. És testvérek, van egy ige a Bibliában, a Jakab levelében, közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Ez történik Jósiás tettei közben is. Jósiás megteszi az első kicsi lépést, amit mint király megtehet, talán nehezen elhatározva, talán bátortalanul, és az Isten tesz felé egy hatalmas, csodálatos lépést. Jósiás elkezd felújítani egy épületet, az Isten pedig oda készít neki ebbe a munkába egy kincset, olyat, amit nem is remélt. Egyszer csak benyitnak egy kamrába, amibe talán rég nem nyitott be senki, és ott van az Isten leírott igéje. Nem tudják pontosan a tudósok eldönteni, hogy ez vajon Mózes 5 könyve volt-e, vagy annak csak egy részlete, talán az 5. könyv, nem tudjuk. Azt sem tudjuk pontosan, hogy mikor veszett el. Annyi biztos, hogy Isten teljes, akkor meglévő írott igéje nem volt ismert és nem volt hozzáférhető Isten népe között. Talán egy részlete igen, de egy tekintélyes részlete nem. És amikor a pap belepillant és meglátja, hogy mi ez, azonnal küldi a királynak, és a királynak elkezdik felolvasni, és ő is azonnal szembesül vele, hogy micsoda kincset találtak. Úgy írja később a Szentírás, hogy a szövetség könyvét, a szövetségnek a mondatait hallhatta újra több nemzedék után ez a király. Azokat a mondatokat, amiket én is készülés közben újra átlapoztam, nincs most itt idő arra, hogy a testvéreknek felolvassam, de javaslom, hogyha van időnk, olvassunk el egybe nagyobb részt a Mózes 5. könyvéből. Döbbenetes, hogy milyen gazdagsága és milyen mélysége található ott annak a szövetségnek, ahogy Isten a legnagyobb dolgoktól kezdve, a nép megmaradásától, az üdvösség kérdéseitől kezdve lefelé egészen az apró hétköznapi kérdésekig mindenről nyilatkozik az ő népe számára. Egyszerűen, áttekinthetően, de olyan csodálatos világossággal és olyan elveket, rendelkezéseket írva, amihez foghatót nem csak akkor, de most sem találhatunk sehol az Isten igéjén kívül. Én vagyok az Úr, a te Istened, ebben a mondatban sűrösödik, és aztán kibomlik Mózes 5. könyvében. Kibomlik egészen odáig, hogy miért lesz az konkrétan és kézzelfoghatóan megmaradás egy népnek, hogyha tudja tisztelni mindenki az ő atyát és anyját. Kibomlik odáig, hogy miért válik az ő népe javára az, hogyha az Istentől adott máshoz nem hasonlítható ünnepeket valóban megüli. Hogy Isten megvendégeli az övéit, és örömet ad nekik, egyenesen kézzelfoghatóan levezethető az Isten jóságából, tetteiből az, hogy erre emlékezzenek is, hogy erre tanítsák a fiaikat, az, hogy ők más szellemi és lelki szinten lesznek, mint az, akinek nincsen élő Istene. Aztán tényleg nincs idő belemenni, de ott vannak azok a csodálatos törvények is, hogy hogyan kell óvni minden körülmények között, minden helyzetben a szegénynek, az árvának, a jövevénynek az életét és sorsát, hogyan kell megőrizni a törvénykezés tisztaságát. Isten tudja, Isten látja, ismeri az emberi szívet, ahhoz alkalmazkodva írja ezeket a törvényeket eléjük. Ott van az is, hogyha várost ostromolsz, hagyd békén körülötte a gyümölcsfákat, mert a fa nem ember, nem ártott neked, ne írd ki azt is az ellenségeddel együtt, mert akkor miről fogsz gyümölcsöt enni, és így tovább most már valóban nem sorolom, testvérek. Szembesül a király ezekkel a törvényekkel, és azonnal felismeri a különbséget. Hogyan éltünk eddig, és mi van itt megírva? Kétségbe esik a király. Micsoda kézzelfogható különbség. Körülnéz és nem talál olyan pontot, ami az Istennek tetsző volna. És megszaggatja a ruháit. De nem csak kétségbe esik, nem csak megszaggatja a ruháit, hanem most már tudja azt is, hogy kivel van neki elintézni valója. Az Isten világosan elé adott szavából végre megismerheti az Istent olyannak, amilyennek ő bemutatkozik. Testvérek, akik hitben nőhettünk fel, akik körül vagyunk véve azokkal a nagyszerű lehetőségekkel, hogy mindig is hozzájuthattunk, vagy hallomásból, vagy igehirdetésből, vagy a Bibliából egyenesen az Isten igéjéhez, nem is tudjuk, micsoda kiváltság, amiben élhetünk. Hány millió és milliárd embernek kell úgy meghalnia, hogy sohasem hallotta tisztán az Isten igéjét? Hány ezer és százezer embernek kell akár az élete árán is, most is, a jelenlegi perceinkben is, lopva, bujkálva keresnie az ige hirdetést vagy az igét. Nem tudjuk, testvérek, hogy mennyire jó dolgunk van. Ott van a király, a hivatalnokai, az udvar legmagasabb tisztviselői, és átérzik, hogy mi történt most velük, Isten újra megszólítja őket. És hadd mondjak erre egy példát, ami gyenge és eltörpül a valódi esemény mellett, de az jutott eszembe, hogy talán ilyesmit érezhet az, aki megpróbált már nagyobb vizekben evickélni, úszni, valahogy haladni, úgy mondjuk ezt, hogy kutya úszásban kapálózni, hogy talán nem süllyed el, És akkor valaki megtanítja úszni úgy, ahogy kell, és halad, és nem fárad el. Érezhette a király, hogy próbálom én követni valahogy az urat, de most itt van, és ő segít. Ő lépett hozzám, és ő visz előre. Vagy ilyet érezhet az, aki sötétségben tapogatózott, akár egy barlangban, lámpa nélkül, fogalma se volt, hogy merre van előre és hátra, merre nem tud tovább menni, merre esik le a mélységbe, és akkor megtalálják a mentők, és hoznak lámpákat, és kitalálnak a barlangból. És valami ilyesmivel közelít mi hozzánk is az élő Isten, amikor azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan. Amikor azt mondja, hogy a hit hallásból van. Hogy nem mondjuk azt, kedves testvérek, amit olyan sokaktól hallok, sajnos főleg a temetések bejelentése alkalmával, jönnek a rokonok, megtörten, gyászban, igyekeznek mindenféle szépet és jót elmondani az elhunytról, akit soha nem ismertünk, mert nem járt itt. És amikor rákérdezek, hogy volt-e kapcsolata a gyülekezettel, Istennel, akkor azt mondják, hogy hát tetszik tudni, tiszteletes úr, hitt ő a maga módján. De hát ahhoz nem kell templomba járni, nem kell Bibliát olvasni. Ő neki volt egy Istene, és hitt a maga módján. Testvérek, ússzunk, találjunk ki abból a barlangból, járjunk felegyenesedve, higgyünk ne csak a magunk módján, hanem az Isten módján. Ez volt a hatalmas ajándék a reformációban is. Lehetett az Isten igéje alapján, az Isten törvényének a módján újra hinni és közeledni ő hozzá. Nagyon röviden hadd említsek még meg három kérdést, három olyan területet, amelyben szükség volt Jósiás idejében, a reformátorok idejében, és talán nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy a mi időnkben is újra és újra Isten igéje alapján átrendezni az emberek gondolkodását. Az első ilyen, a legfontosabb, a kegyelemnek a kérdése. Az élet és a halál kérdése, így is mondhattam volna. Az volt Luther Márton égető kérdése, amikor formálta őt az Úr, és kezdte elhívni erre a mérhetetlen munkára, még szerzetes korában. Hogyan találhatok egy kegyelmes Istenre? A Bibliát kezdte megismerni, először neki sem volt Bibliája, kezdett rácsodálkozni arra, hogy ez egészen más, mint az akkori deformálódott gyakorlat az egyházban, és ebből a Bibliából egy olyan Istennek a képe sejlik ki, aki nem minket büntet a bűneinkért, hanem az ő fiát adta oda, aki nem rajtunk kéri számon azt, amit nem is lehet, mert soha nem tudunk megjavulni, magunkat a mocsárból a hajunknál fogva kihúzni, hanem ez az Isten mindent megtesz azért, hogy ott legyünk, mint az ő gyermeké, és szeressen minket. Hogyan találhatok egy kegyelmes Istenre? És rátalált Luther, és örömmel, sugárzó arccal hirdették a reformátorok, nem a mi jó cselekedeteink, nem a búcsú cédulák, nem az egyház közbenjárása, hanem az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az, ami nekem életet adott. És Jósiás, aki megszaggatja a ruháját, amikor szembesül az Isten törvényével, aki azonnal küld a prófétához, siessetek és kérdezzétek meg, mit jelent ez rám és az egész népre nézve, Jósiás király szintén szembesül ezzel a kegyelemmel. Azt hallottuk a felolvasott igében, mivel megaláztad magad előttem, mivel sírtál, mivel bűnbánatot tartottál, neked jó sorsot szánok, és békességben térsz a sírodba. És valóban, testvérek, ahogyan ez most is van, úgy volt akkor is, elvált Jósiás királynak a sorsa a pusztulásba igyekvő népnek a sorsától. És nem csak a királynak, hanem ott is, akkor is, mind annak, aki az Isten igéjébe bele tudott kapaszkodni, és aki az Istent igaz szívvel tudta keresni. A nép sorsa beteljesedik, közeledik. 20-valahány év múlva itt van a babiloni fogság a nép számára, de te, Jósiás, az enyém vagy. Ezt jelentik itt ezek a szavak. És úgy élhetett, hogy továbbra is voltak vakságai, engedetlenségei, bűnei, de ezek ellenére is Isten gyermekeként futhatott végig a pályán. És most is, testvérek, vizsgáljuk meg magunkban. Nem azért vannak-e körülöttünk a világban, és sokszor bennünk is olyan bálványok, amikbe kapaszkodunk, amikben bízunk, amikre még áldozunk is rengeteget, amik nem Istenek, csak a mi hamis, elképzelt isteneink, mert szeretnénk előre jutni, szeretnénk boldogulni, szeretnénk többek lenni a magunk esze makacsága szerint, és elfelejtjük azt az Istent, aki minket vár, aki minket valóban elfogad, aki kegyelmez, aki a szeretetével akar elárasztani, és azt mondja, hogy csak nyisd ki a kezedet, és telerakom ajándékokkal. Nem ez-e az egyik ok, amiért görcsösen ragaszkodunk a magunk kis bálványaihoz? Az Isten kegyelme valóban érthetetlen és mérhetetlen, és itt van most is. Aztán a hatalom kérdése. Jósiás volt az a király, aki mert szembe szállni az addigi gyakorlattal, az ő apjának és nagyapjának és egyéb elődeinek a hatalmát volt ereje elengedni, letenni, népszerűtlenség árán is azt mondani, hogy az Istennel kötök szövetséget, aki akar, csatlakozhat hozzám. Megülték a Páska ünnepet, ott volt a szövetség felkínálva, és az Isten uralkodjon ebbe az országban, nem én. És amikor a reformátor eleink megértették, hogy Isten mit akar velük, hogyan akarja átrendezni az ő életüket, aztán nem csak az övéket, hanem az egész népét is, az ő hazájukét, mindegyiket, az egész világot, akkor volt erejük és bátorságuk megüzenni először a saját feletteseiknek, sőt, saját magukban helyre tenni ezt a kérdést. Azt mondta Calvin, hogy a római levél alapján üzenem Rómának, hogy minden hatalom Jézus Krisztus, és ezt levezeti pontosan a római levélből, meg máshonnan is, és ezért az Isten egyháza hogyan változzon meg. A hatalom kérdése, és nincs már itt idő rá, testvérek, de érdemes azon elgondolkodni, hogy akár csak a 20. századi történelmet nézve is, mindenütt, ahol Istennek voltak olyan emberei, akik az ő igéjének a talaján álltak, és ahol erős volt és Isten szerint tudott működni bármelyik protestáns egyház, ott született jó értelemben vett önkormányzatiság, jó értelemben vett demokrácia, képviseleti elv, és ahol az Istennek a reformált egyházai nem voltak erősek, ott ezek sokkal kevésbé születhettek meg, mind a mai napig. Nem azért, minthogyha önmagában egy-egy politikai rendszer lenne jó, nem erről van szó, hanem arról, hogy Isten hatalma minden területen rendet tud tenni ebben a világban. És a harmadik kérdés, az ige és a világ viszonya, ami szintén Jósiásnál a reformátoroknál ott volt, ismerje meg az egész nép azt, amit Isten elénk adott és üzen. A saját nyelvén, úgy, hogy felolvassák az egyszerű embereknek is, úgy, hogy hozzájuttatják őket, úgy, hogy rendet teszünk a magunk házatáján az egyházban, hogy nem tartogatjuk tovább a különféle társadalmi szerepeinket, hatalmunkat, súlyunkat, hanem azt az egy dolgot végezzük, amire rendeltettünk, hívjuk az embereket Isten szeretetéhez. És ezt tette Jósiás, amikor újra megünnepelték az Isten által rendelt ünnepeket, amikor egy szövetség kötésre hívta össze a népet. Ezt tették a reformátorok azzal, hogy az emberek kezébe adták a Bibliát, hogy azt mondták, hogy nem áll közétek és Isten közé a papság, hanem ti magatok mind ott vagytok Krisztusnál, és ott lehettek nála, és ezt lenne jó nekünk is újra és újra átgondolni. Világítunk-e, képviseljük-e az Isten szövetségkötő akaratát? Ott vagyunk-e az Isten nevében nem csak a templomban, hanem a munkahelyünkön is, az élet minden területén, a legapróbb kérdésekig? Tudjuk-e azt, amit a reformátorok újra felfedeztek, hogy az Istennek igenis van mondani valója az éjjelünkről, a nappalunkról, a munkánkról, a pénztárcánkról, az államunkról, az igazságszolgáltatásunkról, a hétköznapi ügyeinkről, a kapcsolatainkról és mindenről? Itt van az Isten mondani valója. És testvérek, hadd fejezzem be azzal, ahogy megígérte Isten a prófétán keresztül Jósiás királynak, hogy mivel megszaggattad a ruhád, mivel sírtál előttem, az enyém vagy, veled leszek. Hadd olvassam fel, hogyan ígéri ezt Jézus Krisztus sokkal teljesebben, sokkal közvetlenebbül és végtelen szeretettel nekünk is. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem ismeri, ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Ennek az ígéretnek a fényében és ebben a reménységben várjuk azt az Urat, aki most is megengedi, hogy hozzáigazítsuk, felé kormányozzuk az életünket, és ezt nem a magunk erejéből kell tennünk, hanem az ő szent lelkét ígéri ehhez. Imádkozzunk! Dicsőséges Úr Jézus Krisztus, áldunk téged azért a szeretetedért, amellyel nem maradtál a mennyben, és nem csak vártad, hogy mi hozzád térjünk, hanem eljöttél erre a földre, és önmagadat adtad értünk. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, azt, hogy megteremtetted azt a közösséget, akikre örökségül bíztad, hogy téged ismerjenek, sőt, a te lelkedet adtad nekik. Köszönjük, hogy a te lelked megtanítja a tieidet mind arra, amit te parancsoltál, és a te igazságodban képes járatni minket. Áldunk téged, hogy mi is ennek a közösségnek, az egyháznak a tagjai lehetünk. Köszönjük, hogy itt van most is a kezünkben a te szavad, hogy úgy telhetnek a napjaink, hogy minden pillanatunk előtted van, hogy mindig kész vagy a te igazságodat, akaratodat kijelenteni, hogy a tenyereden hordozol. Kérünk, Urunk, add meg nekünk azt az engedelmességet, hogy meghallgassuk, amit mondasz, és valóban igazítsuk ahhoz az életünket. Köszönjük, Urunk, hogy van hatalmad nem csak rámutatni az életünkben azokra a dolgokra, amik ellened valók, hanem van hatalmad elvenni a bűnt, minket megtisztítani, és a te dicsőségedre és a saját képedre formálni minket. Kérünk, hogy ezt tedd meg. Adj nekünk személyesen a saját életünkbe, a családjainkba, minden kapcsolatunkba és mindenféle gyakorlatunkba újra és újra reformációkat, a te akaratodhoz való formálódást. És kérünk, add meg nekünk azt a kiváltságot, hogy képviselhessük a te igazságodat, a te hívásodat ebben a világban. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Isten áldását. Maga pedig a békességnek Ura szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok, mind testetek, mind lelketek, fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.